Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
A végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton, robban a zaj, nincs egyszer a végén, ha battog a Spalding, minden nap élmény, blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Az előző héten elkezdtünk egy sorozatunkat, amit aztán nem nyomtunk le egybe, úgyhogy most jön a folytatás. Olyan játékosokról lesz szó, akik most kerülhetnek be a rotációba ebbe a szezonba, illetve most emelhetjük először fel a fejünket, hogy ők igenis NBA játékosok. Persze talán egy-két olyan játékos is szóba kerül, aki ennél nagyobb lépést tesz majd meg, különösen a mai utolsó csapatunknál, de a mai első az a Memphis Grizzlies lesz, és ezzel megyünk tovább. Egyébként ugye már november van, úgyhogy hamarosan sorsolunk is, ezt a következő adásban várhatják kedves patreonjaink. Egyébként a patreon.com/keleten-nyugaton tudtok minket, hogyha szeretnétek, $1 támogatni havonta, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien megteszitek ezt. Igyekszünk ezzel meghálálni, hogy minden hónapban jön egy sorsolás, és a Rep City felajánlásából minden hónapban ezt a nyeremény is követi. Na most, viszont a Memphis Grizzliesnél, ugye, hogyha ezt az adást a szezon előtt vesszük fel, hát akkor temérdek jelölt lett volna. De azért most egy kicsit nehéz bárkit mondani, nem Zoli? Tehát, hogy ugye itt Larevia, akár Ruddy, akár Zaire Williams, mind olyan játékosok, akik a rotáció szélén vesztegeltek az előző évben, és akkor vártad, hogy betörnek, és hát Zaire Williamsnek sikerült igazából legalább némi biztató jeleket felmutatni, de hát a Memphisnek pont a talán legnagyobb problémája, hogy nincs elég NBA játékosuk, és ezen például az nem segít, hogy Larevia beáll, és nem dobja be a tripláit, miközben ez lenne az, amiért pályán van. Szóval nehéz, azt gondolom, a Memphisnél most ilyen kitörésre alkalmas jelöltet találni.
Talán Zaire lehet az, vagy Zaire, inkább Zaire, ugye Zaire-nek írja, ezekkel a kombinációkkal ennél a névnél is azért meg szoktunk szenvedni. Ő az mindenképpen, aki korát illetően is, meg egyébként még a Stanfordon mutatott játékából kiindulva is, benne lehet az a ilyen ragasztóanyag teljesítmény, és picit talán tudja segíteni a támadást is, és a védekezést is azzal a játékkal, amit a pályára tesz. Nem kifejezetten jó szkórer, nem extra védő, ő neki az értéke tényleg az, hogy sokoldalú. Az egyik meccsen le tudsz adni 7 lepattanót, a másik meccsen ki tud osztani 3 asszisztot, van, hogy van 2-3 stílje, de nem lehet azt mondani, hogy bármit konzisztensen jól tud csinálni. Ő tényleg azért értékes és arra jó, hogy egy ilyen mindenből tudok valamit hozzátenni, és valószínűleg semmiből nem leszek borzasztó azon az estén, játékot rakjon ki a pályára. És mivel egyébként, hogyha megnézed a Memphisnek a depth chartját, hát nagyon nagy szükség van az ilyen típusú játékosokra, mert én azt mondom, hogy Jalen Jackson Jr.-t és Marcus Smartot leszámítva, talán még Desmond Bain-t ebbe a kategóriába lehet rakni, de egyébként hát nem igazán sokoldalú játékosaik vannak. Egy Santi Aldamáról nem tudod elmondani sokoldalú, egy David Rodriról nem tudod elmondani. Kenneth Lofton olyan szinten egydimenziós, amilyen szinten talán senki más az egész NBA-ben. És ha megnézzük azokat a játékosokat, akik ugye oda kerülhetnének esetleg, mint egy Kenneth Lofton Jr., akiről tudod, hogyha beraknád 25 percre, dobna neked 16-18 pontot. Nem ez a probléma. A probléma az, hogy a másik oldalon gyakorlatilag legalább annyit leadna. Úgyhogy pontosan ezért Williams lehet az, aki tényleg tud játszatni Jenkins mindenféle szenárióban, mert nem kell attól félnie, hogy nagy rész miatt fognak meccseket elveszíteni.
Én itt egy kicsit ilyen brahis tippel készültem, hogy úgy fogalmazzak, szóval én már egy ideje figyelem Vince Williams Jr.-t, aki ugye a Memphis 2-way játékosa immár második éve, és hát ugye neki a nagy problémája, és minden ezen fog múlni, hogy ő az üres triplákat bedobja-e. Egyébként egy olyan játékosról van szó, aki ilyen 2-es-3-as, de egészen atletikus, hosszú karokkal, és a védekezése, hogyha valaki esetleg elkap egy olyan Memphis meccset, ahol ő játszik, szóval a védekezése az konkrétan Alex Caruso-ra emlékeztet. Nem azt mondom, hogy olyan jó védő, mint Caruso, hanem hasonlóan működik. Például ugye ezt nagyon kevesen tudják, főleg a gárdok közül megcsinálni, hogy odaérsz a támadó elé, és nem is charge-ot akarsz kiharcolni, hanem teljesen egyenesen felugrasz. És az a dobás, annak nagyon kevés esélye van, és ezt ugye Caruso-tól rendszeresen látjuk, és ezt például ő is csinálja. Amihez elképesztő anticipációs készség szükségeltetik, hogy egyáltalán odaért tud, hogy hol kell majd ott egyenesen felugrani, és hogy ezt meg is csináld. És nyilván akármilyen atletikus is vagy, egy guardról beszélünk, vagy hát egy 2-es-3-asról, egy nem big wingről, hogy úgy fogalmazzak. Tehát ugye itt a hatékonyság nem az, hogy leblokkolod a dobást, hanem itt tényleg az a hatékonyság, hogy ezzel szemben egyszerűen nagyon nehéz kosarat dobni. Őnála a védekezés biztosan rendben van, hogyha pályára kerül. Őnála az egyetlen kérdés az, hogy a támadásban mi lesz, mert le tudja amúgy ütni a labdát, nem szerencsétlen a labdával vagy ilyesmi, de a dobás és annak a konzisztenciája. Úgyhogy én Brahiból egy kicsit bemondanám őt, már csak azért is, mert már valamikor nagyon fel akartam ráhívni a kedves hallgatóság figyelmét, aztán lehet, hogy ez is bemegy az évkönyvbe úgy, mint ahogy DeAndre Bram Ről beszéltem anno, beszéltem róla sokat, aztán nem lett belőle semmi. Menjünk tovább, azt javaslom, mégpedig a Los Angeles Lakers csapatához, ahol hát ilyen betörőre ugye nem is lenne sok esélyünk, de már csak azért sincs, mert nem nagyon játszanak, ugye az egyetlen szerintem, akin el lehet gondolkozni, az Max Christie, aki a tavalyi második köröse a Lakersnek.
Nem biztos, hogy ezt még el kell bánnom ennyire, ugye a Lakersnél szerintem nagyon hamar rá fognak döbbenni arra, hogy itt ez ahogy így van jelen pillanatban, az nem elég a Dark Horse Contender státuszra. Nyilván sok mozgásterük nincs, hogy konkrétan semmi, de az egyik ilyen lépés esetleg az lehet, hogy olyan játékosokat raknak be, akiket úgymond muszájból meg kell nézniük. Van egy vad kérdésem, Jackson Hayes lehetne ez a kategória, akit ma keresünk, vagy ő már egyszerűen túlságosan ismert ahhoz, hogy ide rakjuk. De szerintem ide rakhatjuk, mert ugye jelen pillanatban abszolút ilyen rotáción kívüli játékos, és amire én számítok, és ami ugye a Lakers problémáinak egy része az, hogy például egy Christian Woodot, bár már egyre kevesebbet játszották őt is, szerencsétlen tényleg, össze kéne már állni annak Christian Wood fejében, hogy hogyan lehetséges az, hogyha per 36-ra ilyen 25 pontot átlagol kb., vagy 20-at, és akármikor berakják, hatékonyan szerez pontokat, mégis gyakorlatilag a nagy meccsei után is egyre kevesebb játékidőt kap, hogy vajon az mégis miért történt. Tehát,
Kenneth Lofton Juniorról nem olyan rég beszéltünk egyébként.
Igen, és Woodnak viszont tényleg, mert lehet, hogy ez is már egy hülyesség, ezt kijelenteni, hogy Woodnak még lehet esélye, de hát nem biztos, hogy lehet esélye már, hiszen 28 éves, tehát ha egyszerűen fejben nem állt össze neki ez a védekezés dolog, mert egyébként tényleg minden másba relatíve jó, tehát...
Én azért nem gondolom azt, hogy ő olyan jól passzol a mai magas emberek mércéjével.
Hát jó, nyilván persze, most bele lehet kötni még ebbe abba, de azért használtam a relatíve szólt, hogy ott sem azért borzasztó.
Tehát ez igaz.
Voltak igen. Neki ilyen 3 asszisztot megközelítő per 36-os szezonjai, és ugye stabilan jól lepattanozik, 10-11 pattanok körül, és tényleg ezt a 22-25 pontot per 36-ra általában beteszi a közösbe, és teszi azt egy ilyen 60%-os körül TS-sel. Tehát tényleg Wood egyébként viccesen megfigyeltem mindig, az a játékos Wood, aki mindig új csapathoz kerül, és az új csapatnak a szurkoló tábora az elején mindig azt mondja, hogy hát ezt a csávot, hát ez bármikor berakod, ezért 16-10-et hoz, hát majd mi tudjuk használni, majd itt. És
az ötödik meccsen, tudod így, ötödik meccsen a szurkolótábor, hallod is?
Így összeáll a fejükbe, így hallod is szinte, ahogy felkapcsolják a villanyt.
Igen, éppen ezért menjünk tovább egy olyan csapathoz, ahol most egyelőre még sötét van, Los Angeles másik oldalán, a Clippersnél. Hát ugye most, hogy megsérült Plumlee, egyből arról szólnak a hírek, hogy esetleg Daniel Tice-t szeretné elvinni Indianából a Clippers, így hát mondjuk Musa Diabaté Zé-nak nem biztos, hogy lesz lehetősége a bizonyításra. Most egy ideig valószínű, de igen, szóval, hogy itt azt gondolom, hogy ő az egyik jelöltünk, és hát Emir Kafi ezen a ponton már nem ilyen jelölt, viszont én sajnálom, hogy ő kiszorul a rotációból, tehát remélem valaki elviszi, ahol játszani fog, mert Emir Kafi egy tök jó játékos. Josh Primo kapott még ugye a two-way-ből egy rendes szerződést most a napokban, és nem hiszem, hogy Westbrook, Harden, Terence Mann és Bones Highland mellett, és még Kafi mögött a pályára lép egyes-kettes poszton, úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy innen most ebbe a pillanatban nagyon nehéz lenne bárkit mondani, és ezért nem is hoztam senkit.
Igen, elkezdtem figyelni természetesen a Harden kísérletet, és hát borzasztóan indult az egész. Harden eddig pocsékul játszik, a legdurvább negatív plusz-minusz számai vannak. Az eddigi két meccsen mind a két mérkőzésen 100 pont alatt maradt a Clippers, úgyhogy egyébként előtte top 5-ös offenzük volt, mielőtt oda ment. Úgyhogy ez rohadtul vicces. Nyilván nem várjuk azt, hogy ez így fog maradni. Logikusan szét kell szedni ugye a Harden-Westbrook duót, és vicces az, hogy egyébként egy tényleg jó edző, mint Lou is, itt mennyire hagyja azt, hogy az NBA culture, a kultúra, a státusz az gyakorlatilag megszabja azt, ahogyan dolgozik, mert én egyszer nem vagyok hajlandó elhinni azt, hogy Tyronn Lue azt gondolja, hogy a Harden-Westbrook duót jobb együtt játszatni, mint külön. Tehát nem vagyok hajlandó ezt még a gondolatossal játszani, hogy ez így lehet. Itt nem kosárlabda okokból van ez így, nem akarja, hogy Westbrook rosszul érezze magát, nem akarja, hogy az öltözői jelenléte átforduljon negatívba, fél attól, hogy mit fog most megint Westbrook csinálni, hogyha visszarakja a padra. És egyébként ezért is nevetséges az egész, mert ugye Westbrook jött már a padról, aki Pesz karrierje alatt, ha jól emlékszem, ugye?
Hát igen, meg az, hogy Westbrooknak ez most már egyáltalán nem derogál. Tehát,
valószínűleg nem, igen.
Azért, amit ő a játalakulásban megcsinált mostanában, így az elmúlt fél évben, mentalitás az egy nagyon is, tehát csak követendő példaként tudom felhozni, és szemmel látható, hogy Westbrook gyakorlatilag, amikor csak kell hátralép, nem dobál el most már minden szart, a playmakingre koncentrál meg arra, hogy fusson a csapata, tehát ez tökéletes lenne, hogyha ő lenne akkor a padnak az irányítója.
Így van, és hogyha megnézzük a fiatalok között, tényleg kinek lett bármilyen esély arra, hogy játszan, akkor én sem nagyon látok olyan játékost. Már Highland is igazából elveszíti a rotációban a percét, ami teljesen logikus, tehát ugye ezt is jósoltuk meg, hogy Kawhi és Paul George mellett majd Highland az ő stílusával kimegy a pályára, akkor meddig tart majd az a türelem. Ahhoz tényleg James Hardennek kell lenned, vagy Russell Westbrooknak, hogy ez a türelem kitartson. Ők megengedhetik maguknak, hogy úgy védekezzenek, mint Highland, és hát legalább ők fizikálisan ugye van tényleg ez a sajnos ez a sztereotípia, hogy ha valaki kicsi és könnyű, és emel egy gyenge védő, akkor az sokkal jobban fel fog tudni mindenkinek, mint ha két méteres és 108 kiló, mert az utóbbi mellett mindig meggyőzöd magad arról, hogy hát ha ő jó helyre beáll, és semmi más nem csinál, jó helyen lesz, lepattanózik is, az már végül is kicsit a védekezés része, ugye lezárjuk a védekező possession-eket egy védőlepattanó, meg tud magad győzni, de egy Bones Highlandnél nem tud magad meggyőzni edzőként se, meg sztárjátékosként se, hogy neked mellette kellene játszanod, amikor ott tényleg nincs meccs egy ilyen 80 kilós játékosnál, ha egyáltalán van 80 kiló.
Hát igen, lehet, hogy most már van, de egyébként hozzáteszem, hogy Westbrook és Harden is az első két közös meccsükön védekezésben nem voltak vészesek, tehát, hogy sőt a Clippers sem összességében. Én azt hiszem, hogy itt ezt valahogy támadásban kell működésre bírni, meg ugye spacingben, ami nagyon nehéz lesz, és ebben sem segít az, hogyha mondjuk Josh Primot játszatod, vagy az említett Diabatét. Na jó, akkor menjünk szerintem egyel tovább, és ez pedig az Indiana Pacers lesz a következő csapatunk, ahol viszont bőven lenne fiatal, de az Indiana Pacers az nagyon vinnámódba kapcsolt egyébként, róluk majd valamikor beszélünk, és hát nem a pánik gombadásban, hogyha így folytatódik, hanem sokkal inkább lehet, hogy a tarthatatlan trendek között, de még az is lehet, hogy a tarthatók között. Na mindegy, velük kapcsolatban már nagyon készülök egy hosszabbra, az biztos, hogy még a saját rukijukat sem játszatják, Jarris Walkert, akit ugye 1/8-on húztak. És hát ez nagyjából azért van, mert ez a csapat, ez kialakult, befoltozták Bruce Brown-nal gyakorlatilag, és Obi Toppinnal, ami Obi Toppin még szerintem egy picit a gyenge pont, de ez támadásban annyira félelmetes Haliburton körül, hogy nem tudom, miért bontanák meg. Nem tudom, hogy miért kezdenék el játszatni mondjuk Ben Shepherdöt, vagy miért kezdenék el játszatni Jarris Walkert. Ugye, mint kvázi fiatal Isaiah Jackson azért néha pályára kerül, hogyha falt gondok vannak, de itt nem lesz kiugró, most rotációba kerülő játékos, itt Vinnow van, és nagyon jól néz ki, és egyébként ugye beszélgettünk az előző adásban a Siakam cseréről. Hát Siakammal vissza kell fognom magam, hogy ne mondjam azt, hogy egy Dark Horse Contender lesz a Pacers, hogyha meghúznák azt a cserét. Szóval én szerintem ez most annyira jól néz ki, és akkor csak tényleg nagyon röviden áradoztam róluk, hogy nem valószínű, hogy a fiatalokhoz hozzányúlnak ebben a szezonban.
Igen, a támadójátékok az, ami egészen félelmetes, és Halliburton, hát ilyen lehet, hogy érvehetnék amellett, hogy ilyen 11. 12. legjobb játékos most, ahogy kezdte a szezont.
Meg amellett is, hogy az MVP listán ennél meg jóval feljebb van.
Talán, igen. Top 6-ba ott azért nem, egyértelműen nem félne be, de lehet, hogy utána egyébként 7., 8., 9. helyre már lehet, hogy oda lehetne rakni, igen. Ugye bármilyen roleplayerről beszélünk a Pacersnél idén, szerintem a védekezésre kell fókuszálni, és pontosan ezért sem látom én se azt annyira, hogy itt túlságosan sok játékosnak lenne esélye be külön rotációba. Nincs egyszerűen olyan név közöttük, akik komolyan beleszólhatnának ebbe. A Pacers nyilvánvalóan nem, azért nem Dark Horse Contender, tehát egyértelműen védekezésre lenne szükségük, de a támadójáték az olyan szinten megállíthatatlan jelenleg, hogy nagy valószínűséggel ebben nem fognak most valóban belenyúlni, ahogy mondtad.
Gyakorlatilag a keleti Dallasról beszélünk egyébként, és nagyon-nagyon sok a párhuzam. Tehát igen, tényleg napestig lehetne sorolni. Beszéljünk, de csak röviden a Houston Rocketsről is, amiben azért nyilván itt vannak olyan tehetséges fiatalok, akiktől el is várjuk, hogy benne legyenek a rotációban, és akik pedig abban a kategóriában voltak, hogy bekerülhetnek, ott vannak a szélén, na az összes ilyet elcserélte ugye a nyáron a Rockets, de egytől egyik. Tehát Ty Washington, Akar, Josh Christopher, úgyhogy itt gyakorlatilag nem maradt jelölt. Rukikat ritkán emlegetünk itt, annyit érdemes elmondani, hogy Cam Whitmore egyelőre nincs benne a rotációban, ahogy azt félig meddig vártuk. Ugye azért a szezon előtt és a szezonbearangozónál ez volt a nagy aggodalom, hogy Whitmore, és azóta még jött Bullock, ne felejtsük el, aki szintén játszogat, tehát hogy Whitmore-nak itt nem maradt hely, de amilyen formába került most az adás pillanatáig a Houston Rockets, ezen mondjuk nem is annyira csodálkozom, hogy akkor itt, ha már kezd összeállni ez a Houston, akkor nem próbálgatod Whitmore-t. Szóval itt sincs jelölt, ezt akarom mondani igazából.
Egyelőtt azért szerintem van. Nate Williams szerintem bekerült a komolyabb rotációba is akár a szezon végére. Ő egészen jó dolgokat csinált a pre-seasonben is. Volt egy majdnem 20 pontos meccse is, és most a Lakers-szelen ugye kicsit pályára tudott kerülni. Ő szerintem egy olyan típusú játékos, aki segíthetne ennek a Rocketsnek, főleg ha megnézzük, hogy kik vannak ugye mélységben a dobóhátvéd és a kis csatár posztokon. Nyilván, hogyha jók, és mondjuk tényleg jók maradnak, tehát értsd ilyen 50% környékén vagy felette, akkor persze egy Reggie Bullocknak valószínűleg nyert helye van vele szemben, de ha esetleg beütnek a problémák picit, amit én azért, ha nem is várok, de legalábbis nem lepne meg, akkor elképzelhető, egy ilyen húzást elképzelhetőnek látok, de ha nyilván, hogyha fogadnom kell, akkor nagy valószínűbb, hogy nem fog senki bekerülni most közülük ebből a Nate Williams féle vonalból.
Nem így a Golden State Warriors-nál, ahol ugye ott is nehéz dolgunk van bizonyos szempontból, mert a Golden State Warriors-nál fiatalként bekerülni a rotációba, az nagy kihívás. Ezt azért az elmúlt évek megmutatták, tehát Kerr nem szarozik, ez egy win-now módban lévő csapat, és hogyha még a második helyen is húztak ki, igaz, hogy azóta már Detroitba vagy harmadik center, mindegy, de teljesen mindegy, akkor is, hogyha nem tudsz hozzárakni, akkor nem kerülsz pályára, vagy kikerülsz a rotációból. Viszont én azt gondolom, hogy a Golden State Warriors-nál a mélység az azért fontos, mert ez nem egy fiatal csapat. És mivel nem egy fiatal csapat, várható az, hogy jönnek lehetőségek. És az a helyzet, hogy az előszezonban Podzemski szerintem abszolút élt ezzel. Nyilván ő egy ruki, akivel kapcsolatban a most betörés az egy picit ilyen fura, de mégis ő lehet az, aki jelenleg nincs benne ugyan a rotációban, de akár bekerülhet. És ugye a másik az meg nagyon érdekes, hogy amikor mindenki egészséges a felső posztokon, akkor van Green is, Looney is, és Saric is, és Kuminga is, akkor oda sem lehet bekerülni, de az látszik, hogy amint itt bárki megsérül, nem Usman Garubát erőlteti például Steve Kerr, hanem azonnal Jackson Davis-t. És az a helyzet, hogy ő is egy picit olyan típusú játékos lehet, mint Wood, vagy mint Kenneth Lofton, hogy amikor pályára kerül, akkor elkezdi termelni a statokat, csak most még így az első évében lehet, hogy ez nem elég impact-tel jár, de azért nagyon fiatal, és neki minden esélye megvan arra, hogy pályán maradjon, ugyanis az ő stat termelése sokkal inkább a védekezéséből fakad. Egy elképesztően atletikus, picit alulméretezett centerről beszélünk gyakorlatilag, de mellesleg eldobja a triplát is. Úgyhogy ha fogadnom kéne, hogy ki az, aki bekerülhet a rotációba, kettőjük közül kerül ki. Mind a kettő ruki, úgyhogy nem igazán jó jelölt így erre az adásra, de gondoltam, hogy beszéljünk erről, már csak azért is, amit emlegettem, hogy a Golden State Warriorsnál az, hogy a teljes kezdő rotáció, meg az első 10 ember nem sérül meg, az gyakorlatilag egy ilyen vágyálom.
Mind a ketten egészen jó teljesítményt nyújtottak eddig, ugye nem tudom, hogy láttad-e a Warriors Nuggets meccset a minap.
Láttam, nem, most egészen elképesztő félelmetes mennyiségű meccset nézek jelen pillanatban. Na, úgy,
ha láttad, akkor azt is láttad, hogy Podzsamski egy végig kiélezett meccsen játszott 11 percet, de nem elég, hogy nagyon jól játszott, hanem Joker lenyilatkozta meccs után, hogy nem érezte feltétlenül azt, hogy ő egy újonc. És nyilvánvalóan, hogyha egy ilyen játékos, egy ilyen kijelentést tesz egy újoncról, egy fiatal játékosról, akkor arra azért felkapod a fejedet, és nem lepne meg, hogyha éppen emiatt ő lenne az, akinek több játékidő jut, de ugyanakkor meg ugye Jacksonról is ugyanezt elmondhatod, bár ő, aki szintén egyébként remekül játszott a Denver ellen, és ő még többet is volt fent a pályán, majdnem 20 percet. Jackson nem nagyon triplázik, vagy egyáltalán nem, tehát nyilvánvalóan azért ez egy nagyon nagy hátránya a Warriors rendszerében, viszont fent tud lenni a pályán azért két, vagy akár két abszolút elit triplázóval, vagy ugye egy abszolút elit triplázóval, Clay vagy Curry személyében, bár itt azt azért hozzá kell tenni, hogy Clay romlása nagyon nagy erőkkel folytatódik tovább. Idén szerintem már elérhetjük azt a szintet, amikor annyira egyértelművé válik mindenki számára, hogy ő nem a régi, hogy egyszerűen ki kell majd venni a kezdőből, és ez egy borzasztó, kellemetlen dolog lesz majd Kerr számára, és nem tudom, hogy ő készen áll-e erre, vagy csak a következő szezonban, amikor meg már tényleg mindenki számára rohadtul egyértelmű lesz, aminek szerintem már most is egyértelműnek kéne egyébként lenni.
De igen, csak hogy ne felejtsük el, hogy ez neki a contract year, és nem is tudtak megállapodni a hosszabbításról, igen. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez Clay nagyon nehezen viselni ilyen körülmények között, tudod, amikor várja a pénzes kamiont.
Hát ja, oké, csak ugye a Warriors meg, bár hogy mennyire tévhit ez, vagy álomkergetés, de ők nyilván bajnoki címet akarnak megint nyerni. Erről beszélnek az öltözőben, most az tök mindegy, hogy erről a világ mit gondol ők. Nyilvánvalóan elhiszik, hiszen megcsinálták már 4-szer konkrétan.
Igen. Jó, akkor viszont azt gondolom, hogy nézzük meg a Detroit Pistons csapatát, ahol nagyon jó jelöltjeink vannak arra, hogy végre rotáció tagok legyenek. Én azt gondolom, hogy most, hogy visszatért a sérüléséből Isaiah Livers, őt régóta emlegetjük, eljön az ő ideje. Most már, mint csere négyes, egyértelműen számolnak is vele, illetve ugye Bagley és Wiseman közül Bagley nyerte ezt a cserecenter harcot, és nagyon kíváncsi leszek erre a Livers-Bagley párosra a padról, olyan szempontból is, hogy jól kiegészítik egymást. Ugye Bagley is, hogyha úgy van, eldobja a triplát egyébként, Livers még a százalékai nem látszik, de őt jó triplázónak várják. Ráadásul ugye a pad egyelőre meglehetősen működik, nyilván azért már Alec Burks onnan jön, és a Pistons elmúlt éveiből tudjuk, hogy amikor Alec Burks játszik, akkor eléggé pluszosak.
Igen, nem tudom, követed a Pistons, de Sasser olyan tíren van novemberben eddig, hogy hihetetlen, és azért is...
Igen, de ő talán egyből bekerült a rotációba, hát, hogy úgy mondjam.
Ne, igen, játszogatott a szezon legelején is, de ilyen 6-8 perceket időnként, tehát én azt mondanám, hogy a legelső meccseken valószínűleg még nem volt ott, bár ez nem teljesen igaz, mert ugye a Miami elleni első mérkőzésen sem már játszott, tehát a bővebb rotációban ott volt, csak akkor még ilyen tényleg abszolút epizód szerep jutott neki. Novemberben most már bőven 20 percek felett játszik, és eddig hát konkrétan per 36-ra ilyen, hát majd, hogy nem MVP számokat azért, de ilyen majdnem All-Star számokat hoz novemberben. Nyilván nagyon kicsi minta. Szóval igen, hogyha őt kiveszik, akkor oké. Okay. Végül is, mint első körös pick értető teljesen a dolog, hogy ő nem biztos, hogy ebbe a kategóriába megfelel. Bagley-t említetted, egészen jól játszik idén, hogyha boxscore statokat nézzük. Az impactja azért hát erősen megkérdőjelezhető, de amit talán most ő elért az elmúlt időszakban, és itt most akár az előző szezon végére is gondoltok, hogy ő azért most bebetonozta magát valószínűleg az NBA-ben még a következő 3-4 évre, ami
igen,
nem rossz fegyvertény. Nyilván nem feltétlenül erről álmodozott, mint második pick.
Igen, de azért voltak olyan pillanatok valószínűleg a karrierjében, ahol az is felmerült benne, hogy ő most kikerül a ligából, szóval...
Voltak, és szerintem még lesznek is, tehát ő szerintem egy ilyen, nyilván magasabb, mint Beasley volt, de még abban a szempontból is, azt hiszem, sokszor mondtam ezt a párhuzamot, hogy mind a ketten rohadt magas píkek, talán Beasley-t is, de hát nem Beasley-t, konkrétan első olyan vitte az. Nem, második hely, ugye Rose mögött volt második. ugye? Azt hiszem Beasley, igen. És hogy Beasleynek is voltak olyan szezonjai, ahol amikor hagyták neki, hogy pontokat dobjon, akkor tudott átlagolni, sőt, tehát még ugye az eddigi Bagley-nél többet is ő volt 20 pontos játékos. A mai modern NBA-ben azért már Bagley nem fogod eljutni, hogy valamelyik csapat legyen olyan hülye, hogy megengedje neki, hogy akkor itt van fiam a labda, és átlagolja 20 pontot nekünk. Ez biztos, hogy nem fog megtörténni, de egyébként NBA játékos maradhat annak ellenére is, hogy totál bust eddig, és ezzel ugye nehéz lenne vitatkozni.
Meg én azt hiszem, hogy Beasleynek olyan kiemelkedő, brutális tehetsége volt, hogy azt egyszerűen meg kellett nézned szezonokon át. Tehát, hogy tudod, amikor ennyire tehetséges valaki, és ez azért Bagleyről nem mondható el, ő neki a fizikai tehetsége azért jóval felülmúlta ezt a képzettséget, meg ezt a dobásérzéket. De hát, egész csomag kell. Most már tényleg sokoldalú játékosnak kell lenned, ez a helyzet. Viszont menjünk át a Denver Nuggets-re, ahol bőven van jelöltünk, és főleg a frontcourtnál, és meg is történt gyakorlatilag az, hogy Peyton Watson, a tavalyi első kör végén választott játékos, illetve végre Nagy rendszeresen pályára lép, és szerintem nagyon jól is játszanak. Szóval a Denvernek a második sora idén kifejezetten a védekezés miatt működik, és én azt gondolom, hogy ez a két ember felel a Denver második sorának védekezéséért. Szóval ez egy ilyen külön dicséret nekik, hogy nyilván a második sortól nem igazán lehet azt elvárni Denverben, hogy hát gyújtsák fel a parkettát, és nem tudom én, dobjanak gyorsan 20 pontot 5 perc alatt, de konkrétan Nagy-nál már régóta várjuk ezt az áttörést, hogy támadásban legalább annyira legyen hasznos, hogy a védekezését kihasználja, mert tudtuk, hogy az jó lehet. Peyton Watsonnál meg kifejezetten Jared Vanderbilt vibe-on van. Nem tudom, te hogy vagy vele. Nyilván itt egy olyan csapatról beszélünk, aminek én 3 meccsét láttam, te meg az összeset.
Igen, Watson elképesztően jó védő. Most már meg kell kockáztatni azt lassan, hogy szerintem a legjobb periméter védője akár a Nuggetsnek. Nyilván Aaron Gordon egy olyan jelenlét volt a playoffban, ami miatt azt mondhatnánk, hogy oké, neki jár ez a cím, és akkor ott van még KCP, ugye ők ketten, akik főleg a periméter védekezést nyújtják magas szinten a Denverbe.
De főleg KCP, bocs, mert Gordon egy igen. Kicsit inkább ilyen 2-5-ig, tehát azért nem őt rakodja a labdásra.
Gordonnak a sokoldalúsága az, hogy mindenkit tud védekezni, de nem igazán ilyen lockdown védő, bár hozzáteszem, a playoffban azért voltak ilyen meccsei. Ha megnézitek a boxscore statjait Watsonnak, nyilván nem fogtok magatok alá csinálni, de olyan mértékig jó védő eddig, és annyira jók a fizikai adottságai, hogy tényleg én megkockáztattam, hogy ha egyetlen egy ilyen védő possession kéne most, akkor lehet, hogy őt állítanám rá az ellenfél legjobbjára. Támadásban egy teljes talány még, nem rossz egyébként, tehát a fast breakben agresszív, jól cutol, de nyilván mennyi 10. opció körülbelül támadásban. Tehát,
igen. Mondom, Jared Vanderbilt. Tehát teljesen ilyen típusúnak.
Annyi, hogy talán Vanderbilt ugye teljes non-shooter, és Watsonnak egész szép a dobó mozdulata, és szerintem belőle lehet idővel egy ilyen két kísérlet mellett ilyen 35-36%-os shooter. Ezt abszolút látom benne. Úgyhogy igen. Támadásban itt nem is feltétlenül kell azt tőle, hogy sok mindent csináljon. És beszéljünk meg kicsit, nyilván ez ilyen nagyon-nagyon tényleg outside of the box, és most Murray sérülése miatt, hát nem, hogy Murray sérülése miatt került, de most szerezte konkrétan az első NBA kosarát 2-3 meccsel ezelőtt, de Colin Gillespie kifejezetten jól nézett ki ebben a csere irányító szerepben, és abszolút nem vállal be semmi olyat, ami az ő komfortzónáján kívül van, tehát tényleg olyan szinten követi a tervet, hogy valószínűleg valaki nagyon megmondta neki, hogy mit csinált és mit nem, mert kb. Semmi improvizáció nincs a játékában, de tök jól néz ki a pályán. Tehát nyilván statokat sem nagyon tudtok nézni, mert volt egy 6 pontos meccs, meg egy 5 pontos meccs eddig, 2 assziszt, 1 assziszt, és az üres tripláit bedobálta, de tényleg azt látod, hogy egy intelligens srác, nem is olyan rossz atléta, kicsit alulméretezett, a dobása nagyon szép, olyan tipikus, intelligens fehér gyerek csereirányítónak tűnik, tudod. És a védő oldalon meglepően jó egyébként. Tehát fegyelmezetten ott marad lábbal, nagyon jól mozog oldalirányba, és tényleg gyors is. Nem ez a átugrom az ellenfelemet, de gyors. Gyors lábbal, úgyhogy kifejezetten kellemes meglepetés. Egy pillanatig nem éreztem azt, hogy probléma az, hogy ő játszik 15 perceket az elmúlt pár mérkőzésen, és a Denver nem lett rosszabb egyáltalán bele a pályán. Nyilván most nem a legjobb Murrayhez hasonlítom, hanem úgy ahhoz képest, hogy vele kell a pályán lenni.
Persze, azért vagyok ezekkel óvatos, mert Malachi Flynn ugyanígy kezdte, szint szóról szóra mindent el lehet mondani, amit elmondtál, és aztán...
Igen. Aztán az most egyébként ki, hogy... a Dallas ellen jó játszik. játszott kivetésre.
Nem, most volt két-három jó meccse, nagyon bízik benne Rajakovics, de most ne menjünk el a...
Igen, nem, nincs is más választása, ezt beszéltük a múltkor Rajakovics.
Igen, mint, hogy hát én már réges-rég Freeman Libertyt játszatnám, de ez más kérdés. És akkor, ha már említetted a Dallast, akkor ők a következő csapatunk, és azért a Dallas Mavericksnél nem tudom, meddig tart még ez a dobóforma, tehát ez a tartatatlan trendek number one csapata egyelőre, de hogy itt nem lesz olyan fiatal vagy betörő játékos, amíg ez kitart, abban teljesen biztos vagyok. Itt még Omex sem játszik, őt ugye megpróbálta ki, tehát tényleg a számlájára legyen írva, hogy ő megpróbálta azt, hogy Omex játszik. Az első preseason meccsen konkrétan kezdett, onnan sikerült kiharcolni a pad végét, de nincs is más igazi jelölt, és azért Omex is egy idei első körös. Szóval én úgy érzem, hogy ez a csapat, ez itt megvan a rotáció, készen vannak, ezzel mennek, ameddig tudnak, és amíg ez a csapat itt támadásban így dob, addig nem hiszem, hogy nagy változtatások lesznek. Még akkor is, hogyha ennek a Dallasnak már most is nagyon látszik, hogy ez a védekezés dolog mennyire kellene, és mennyire kellenének olyan játékosok, akik ebben tudnak segíteni. És hiába, hogy akár Omex, akár AJ Lawson ilyen lehetne, még nem azok, még az túl fiatalok, hogy egy ilyen csapatnál tényleg impact játékosok legyenek, mert ide azok kellenének, tehát hogy sajnos nem Herbert Jones egyik sem, hogy így fogalmazzak.
Az biztos. Csapat szinten egyébként nem olyan különlegesen nagyon jól tripleznek eddig, bár lehet, hogy még pár meccsel ezelőtt nézted a statot, mert ugye most azért pont a Raptors ellen azt hiszem, hogy nem, bár nem, ott is jól dobtak egyébként is a tripla vonalon túl, ugye
17 triplát dobtak be 42%-kal,
szóval. Igen. Amúgy a szezon átlag ilyen 39,7% a csapatnál, ez abszolút tartató, ilyen 38-39%-kal szoktak nyerni ugye ebben a kategóriában a csapatok, de talán volt olyan szezon, amikor a Clippers, most megnézem gyorsan.
Igen, Clippers az járt 40 fölött is.
Igen, a Clippers konkrétan 41,1%-kal triplázott 20-21-be, ami egyébként egy utólag is ilyen hihetetlenül what the fuck statisztika, mert akkor 2,1%-kal voltak jobbak, mint a másodikok, és azóta senki, tehát a 20-21-es szezon óta senki nem jutott igazából, utána a következő szezonban 37,9%-kal nyerte a Heat ezt a csatát, az azutáni szezonban 38,7-tel a Philadelphia Sixers, ez a tavalyi szezon, és idén ugye a Mavericks vezet eddig 39,7%-kal. Tehát még a 40% közelébe sem jutott senki azóta a 41,1%.
Ezért is mondtam, hogy ez teljesen tartatatlan, igen. Viszont azt azért el kell mondanunk, hogy itt tényleg nem triplázással kerülnél ide be, hanem amikor Jason Kidd megunja azt, hogy gyakorlatilag úgyis meccsben van az ellenfél, hogy szanaszét dobjuk őket, akkor mondhatná azt, hogy na, ki az, akit be tudok emelni a rotációba, és védekezésben impactja van. És hiába, hogy Omexet jó védőnek várjuk majd, ez nem ez a pillanat, amikor ő neki most még védekezésben impactja van, és szerintem teljesen ugyanezt elmondhatjuk AJ Lawsonról is.
Az biztos, hogy Lawsonról igen. Szerintem Omex biztos, hogy be fog kerülni a szezon egy pontján a rotációba. Nem lesz más választás, mert Maxi nagyon úgy néz ki, hogy egyre sérülékenyebb játékos, és pontosan emiatt is erről beszéltünk már, amikor ő éppen egészséges 2-3 hétre is, már akkor sem ugyanaz a Maxi, mint aki régen volt védekezésben, és Maxiről te is, meg mi is úgy beszéltünk, mint egy, hát ha nem is ilyen rendszer védekező játékos, de egy rohadt alulértékelt 2-3 éve, olyan védekezést rakott fel a pályára, hogy nem egy magad csinálta meg a Dallas top 10-es védekezését, de
közel
de
volt hozzá.
Rohadt nagy szerepe volt benne, igen. És azóta se tudja megközelíteni se. Nyilvánvaló okokból egyszerűen a mozgása szerintem legalább 20%-ot lassult körülbelül.
Még talán azt mondhatjuk, igen, hogy mindig jó ebben a gyűrű közeli besegítésben. Ő nem fog kiosztani 6 blokkot, de nagyon-nagyon nagyon jó helyeken van. De
intelligens védő, de egyszerűen ezt a lassúságot már nem tudja kompenzálni. És ha a Mavericksnek megnézed a rosterét, ugye Holmes se igazán védő, tehát Holmesnak egész jó boxkos tatjai voltak védekezésben, de nem az a játékos, akire azt mondanád, hogy
ő is
hogy
inkább gyűrűvédő, talán úgy lehet megfogalmazni. Igen. Neki is ez az erőssége, viszont azért ne felejtsük el, hogy azokban az években, amikor Sacramento szenvedett, és még tartotta playoff mentes streak, azokban az években csak vele a pályán voltak értékelhetőek védekezésben, és nyilván ez az, amiért Holmesnak felment akkor az ázsiója, de sajnos a sérülések után úgy tűnik, hogy nem ugyanaz a játékos.
Igen, tehát, hogy aki és már lehet, hogy csalás ez kicsit, de ugye de Hardy lesz azt szerintem, aki ilyen 20 perces játékossal van zsámad a szezon során, mert eddig nem. De olyan szinten, tehát hogyha azt mondjuk, hogy kevés védőnk van, a második sorban kevés olyan játékos is van, aki saját magának tud szervezni, és tudja támadni a gyűrűt. És Hardy gyakorlatilag az egyetlen ilyen, aki büntetőket ki tud harcolni a padról. Úgyhogy én arra számítok, hogy ő most ilyen 10-12 perces, 14 perces játékos a szezon elején, ez fel fog menni 20-ra, és a bővebb rotációban nagyobb játékidővel ott lesz. És hát Powell ugye kiszorulhat majd, és akkor helyette jöhet egyébként Holmes, és ez lehet még, és ezért Holmes, ha már említettük, ő is egy ilyen játékos lehet, aki később a rotációba be tud kerülni. Ők, nekik hármunknak van igazából esélyük. Holmesnak, Hardynak és Omaxnak lehet erre esélye. Vagy Exumot egyébként meg lehetne nézni még nagyobb szerepben, mert érdekes mondani, Exum eddig nagyon keveset játszik ahhoz képest.
Te azt érted, hogy az miért van? Én annyiban értem, hogy amíg Hardaway Junior ilyen döbbenetes formában van, addig ugye ott kevés a perc, de ha valaki tudna védekezést hozni, és főleg labdáson igen, védekezést hozni, az Exum.
Igen, és Kidnek rá kell jönni előbb-utóbb, tehát hogy ez nem fog működni, hogy 128-124-re nyerik a meccseinket. Több meccset fogunk nyerni, mint tavaly, az nem most látszik, mert a támadó játék az egészen elképesztő, és legrosszabb esetben szerintem top 4-es offense lesz a Mavericks, tehát ebben nyilván előre léptek, de egyszerűen kell találni egy egyensúlyt, mert ezzel nyerhetsz relatíve sok alapszakasz meccset, de a play-offban tök esélytelen leszel már a második körtől.
A fordított csapatról is beszéljünk, a Cleveland Cavaliersről, ahol elmondhatjuk, hogy ezzel a védekezéssel sok alapszakasz meccset lehet nyerni, de a play-offban a másik oldalon problémák lesznek, és a Cleveland Cavaliersbe azért én nekem vannak bőven jelöltjeim. Mondok rögtön egy teljesen out of the box sztorit, mert így, hogy Tristan Thompson meg Dean Wade ennyit játszik, én azt gondolom, hogy nem lehetetlen, hogy itt Isaiah Mobley-t meg fogják nézni. Egyébként nincs baj Clevelandbe vagy ilyesmi, nem azért mondom, de én titkon kicsit remélem azt, hogy a Mobley tesók lesznek együtt pályán, és tudom, hogy Mobley a Summer League-ben nézett ki rohadt jól, és azért abból tényleg nem szabad következtetéseket levonni, de én benne reménykedek, hogy úgy fogalmazzak. Nyilván most Ty Jerome sérült, tehát az irányító poszton is bőven lenne hely, csak az a probléma, hogy ott nincs nagyon ember, tehát Levert átvette ezt a helyet, amíg Jerome sérült, és az újoncuk Sam Merrill pedig hát nem igazán fog neked irányítani, vagy ő nem újonc, bocsánat, Emoni Bates az újoncuk, de ő sem. Úgyhogy, hogyha tippelnem kéne, akkor most Isaiah Mobley-t mondom.
Mobley egy érdekes játékos, mert az elején ugye mindenki fel volt háborodva, hogy hát ugye miért viszik oda csak és kizárólag a testsúlya miatt. De az igazság, hogy én is látom egyébként benne a rációt, és egyszerűen annyira kell a shooting ebbe a csapatba, hogy az idősebbik Mobley teljes mértékben egyébként értelmet nyerne ebben a line-upban, mert hogyha valamit ő tud ezzel a mérettel, az tényleg a floor spacing, tehát ő egy kifejezetten jó dobó mozdulattal rendelkező játékos, aki bár nem dobott az egyetemen rá rengeteg triplát, de azt tette jó százalékkal már az utolsó két évében. Úgyhogy én is el tudom képzelni ezt teljes mértékben, hogy ő kicsit utat törjön magának, mert ha megnézed egyébként ezt a line-upot, és tényleg azt, hogy honnan a fenéből jöhet majd megfelelő mennyiségű és mértékű offense, akkor olyan nagyon sok
variációs lehetőséget nincs, igen.
Tehát, hogyha Strus egyszerűen nem tudja bedobni a triplát, ugye az első mérkőzésen kezdett egy 7 per 13, és gyakorlatilag azóta, most leszámítva a legutolsó meccsét az OKC ellen, de Pocsék forrában volt, ugye szezonban 29%-a triplázik, de ugye 32%-a november 29%-kal, tehát egyszerűen valahol találnod kell még offenszt, és hogyha megnézed ezt a keretet, Levertet nyilván játszhatott end akár még többet, de ő meg szintén hozza maga problémáit, és egyébként ő meg kifejezetten jól játszik eddig támadásban, tehát hogyha vele a pályán gyengék vagytok úgy, hogy ő egyébként jól kezdte ezt a szezont, akkor nem tudom, hogy mi a megoldás, de a rollpérek között is kell keresgelned.
Igen, egyébként Levertet meg Tim Hardaway Juniorhoz hasonlíthatjuk tényleg minden létező tekintetben, de most nem tudom, az agyam most épp nagyon rá van állva erre a hasonlóságkeresésre. Chicago Bullsnál én Dylan Terryről gondoltam, hogy egy nagyon picit beszélhetünk, de hát annyi 1-es-2-es poszton bevethető játékosuk van, hogy nincs annyi sérült, hogy Dylan Terry normális időt a pályán töltsön, úgyhogy hát ide se nagyon tör majd be senki, azt gondolom ebbe a rotációba.
Nyilván itt most csalhatunk egy kicsit, mert ugye a Bulls az, amelyik a leginkább esélyes idén a robbantásra. hajsam annyiben náluk van a pick, ami nem elhanyagolható tényező, nem tudom, hogy náluk van a pickjük.
Most már náluk van szerintem, most mert most már leadták ugye a másodikat is az Orlandónak.
Tehát a Bullsnál tökéletes csapat erre nincs jelen pillanatban, ugye a Lavin, DeRozan, Vucevic trió, a nem tudom, 45 legmagasabb játék perccel rendelkező trió között, támadásban is és védekezésben is ott van a tök utolsók között, és ez egy olyan szintű treadmill csapat lehet idén tényleg, hogy szem nem marad szárazon. És tehát, ha
értsük ezt úgy, hogy pont annyit fognak nyerni, hogy még újra meggyőzhessék magukat, hogyha majd Lonzóból visszatér, tehát hogy ilyen
igen,
szinten.
Igen, csak hogyha a végre megtörténik ugye ez a robbantás, amit itt is. Én meg igazából a Karnisovas féle ritult sem szerettem, emlékeztek rá, de tényleg tök jól indultak az első szezonjukban, tavaly előtti szezonban. Olyan érzésem az embernek, mint hogyha már 5 évet csinálnak ezt a semmit, de hát nyilván ebben az is bennem, hogy a Bulls a 2010-es évek elég jelentős részében is treadmill csapat volt, legyünk őszinték. Egészen a korai felemelkedés után nagyon, nagyon sok. A Jimmy Butler féle Bulls-ok szerintem kb. Mind treadmill csapat volt. Úgyhogy az embernyi kíván ez is benne van a fejében, hogy miért nem lehet már normálisan lemenni kutyába. Senkit nem látok jelen pillanatban, amíg csináljuk ezt a bullshit, próbáljunk nyerni 35 meccset dolgot, addig valóban nem hiszem én se, hogy be tudnak kerülni a rotációba ezek a fiatalok. Meg nem is tudom, hogy egyébként őszintén mennyi értelme van, de Dallin Terry tényleg az lehet, akit majd megpróbálnak, főleg, hogyha ugye megcsinálják ezt a rebuildet, mert bele azért nyilván investáltak egy, ha jól emlékszem, ő nem volt olyan nagyon messze a lottery-től sem.
A late first volt azt hiszem tavaly, igen.
Most megnézem, 18. volt, igen. Ja. Tehát még úgy mondhatjuk, hát még inkább ilyen mid,
igen.
Közel volt inkább a lottery, az igen, tehát bele egyébként kellene investálni, és remélhetőleg ez meg is történik, mert ha ez megtörténik, akkor végre az valószínűleg azt jelenthetné, hogy tovább léptek ezen a, és akkor ilyen relatíve gyorsan le tudnák kérni a veszteségeket ilyen 3 éven belül. Persze jövőbeni pikkek az más kérdés.
Hát igen, rohadt jót mondott, mert nem emlékszem, hogy a low postban, de valamelyik vendég volt az, hogy nem lehetne egy olyan szűrőt rálakni a League Pass-re, hogy Chicago meccseket úgy nézel, hogy csak Caruso-t nézed?
Az nem rossz egyébként, igen, jó ötlet.
Mert ő továbbra is élmény nézni tényleg, tehát elképesztő hatása van a játékra.
Most olvastam egy cikket, valamelyik sztár nagyon megdicsérte, azt hiszem talán Kevin Durant volt, nem esküdnék meg rá, hogy is mondta, hogy a pálya mindkét oldalán szenzációs dolgokat csinál. Nem biztos, hogy Durant volt, de egy nagyobb játékos most a minap. És tényleg szerencsétlen ki kéne szabadítani onnan. Szabadítsuk ki Alexet.
És akik felszabadulhatnak a Hornetsben, azok a francia kedvenceid, Zoli, biztos, hogy őket hoztad ez a csapathoz. Már csak azért is, mert örülünk neki, hogy JT Thor játszik, de amint Cody Martin ismét egészséges, és Miles Bridges-zel nem tudjuk még mi lesz. Nem vagyok benne biztos, hogy ott a 3-4-es posztról, vagy inkább 4-5-ösről nem szorul ki. Ám de, Tio Maledon és Frank Ntilikina egymást váltogatja, mint kvázi csere irányító, és ez pont ugyanaz a poszt, és ezt most ne egyes-kettesként értsétek, hanem a padról jön valaki és védekezést hoz, amit tavaly ugye Smith-szel csináltak meg. És nem is értettük, hogy őt miért engedték el, Smith Juniort, de lehet, hogy azért, hogy a többi kedvence, minden ilyen korábbi kedvencedet oda vigyék, és most ugye Tio Maledon és Ntilikina is ott van, és ha jól emlékszem, akkor ugye az volt a felállás, hogy Ntilikina kezdte ezt a sztorit, aztán ő megsérült, és most Tio Maledon van benne a rotációban. Kettőjük közül az egyik, biztos vagyok benne, hogy a Hornetsnek a rotációjába bent ragad, és ő nekik tényleg kell valaki, akit be tudsz úgy küldeni, hogy az ellenfél labdását is fogja. Tehát, hogy ez az, ami egyszerűen teljesen hiányzik, ez a perimétervédő a Hornetsből, és az is nyilvánvaló, hogy azért most olyan edzője van a Hornetsnek, ugye, aki a védekezést megpróbálja sokkal inkább előtérbe helyezni, úgyhogy adott is. Azt nem hiszem, hogy mind a ketten egyszerre. Tehát, hogy az nincs előttem, mert igazán egyikőjük se tud irányítani, ugye Maledonnak voltak erre pici felvillanásai, Ntilikinánál szerintem ezt a szállat már mindenki elengedte, ő magát is beleértve, de abban biztos vagyok, hogy a kettőjük közül az egyikben fog ragadni a rotációban.
A Hornets-szel kapcsolatban most elég friss sok ért, ugye ez a Wizards-tól kikapni majdnem 20 ponttal, az nagyon kemény fegyvertény, úgyhogy ez a Wizards idén azért tényleg nagy dolgokra tör, és ezt értsétek jól. Alapvetően, tehát egyértelmű igen, hogy a kettőjük között Tióban van természetesen a nagyobb potenciál, és ugye nyilván nagyon szeretem Frankit, de az is nála kérdés, hogy egyetlen ott lesz-e még a rossz terem majd.
Hát ez a sérülés ez azért nagyon szarul jött neki, mert ugye azért igen. Ő volt az először az első meccseken, igen. Aki bent volt.
Igen, és nyilvánvalóan a védekezése miatt is, illetve elsősorban azért, ha őszintek vagyunk, akkor nyilván Tio Maledonban még mindig a lényegesen nagyobb potenciál. Tehát ez a srác nem rég töltötte be a 22. életévét. Tudom, hogy az életkor az egy olyan dolog, hogy addig használjuk előnyként, vagy inkább pozitív tulajdonságként, amíg valaki el nem ér mondjuk a 25. életévét az NBA-ben, és közben meg lehet, hogy ez sokszor nem is pozitív tulajdonság, hanem legyünk ösztök, lehet, hogy negatív inkább. Tehát a nála és az ilyen típusú játékosnál pontosan tényleg azt jelentik, hogy egyszerűen nem volt még elegendő magas szinten színvonalon lejátszott mérkőzése, és fejben egyszerűen nem áll készen rá, mert fizikailag egy Theo Maledon szerintem teljes mértékben NBA-ready az ő wingspanjével, az ő atletikusságával. A másik probléma vele az nyilván, hogy nem jó shooter és poszton kívüli, tehát kombó, de ha valakinek van esélye, és meg akarod nézni, mondjuk, hogy mi van benne vele, akkor az ő lehet. És hát nyilván érdekes kérdés, hogy a Hornetsnél mennyire folytatódik majd ez a borzasztó teljesítmény, hogy elkezdték a szezont, és ami őszintén meglepően rossz teljesítmény, eddig gondolom ebben egyetértettünk, főleg úgy,
abszolút.
Hogy egyébként Ball, hogyha megnézed Ball teljesítményét, akkor ő, ha nem is jó, de legalábbis nem is extrán rossz. Tehát
egyre jobb, inkább úgy fogalmazni.
Egyre jobb, igen. És ennek ellenére is, főleg a védekezés aggasztóan rossz eddig időn.
Így van, pont ezért van az, hogy ennek a két franciának legalább az egyiknek be kell kerülnie, meg azért, amikor lesz Cody Martin, és ha esetleg lenne Bridges, bár nem tudom, hogy ezen a ponton még arcvesztés nélkül vissza lehet-e őt pakolni a rotációba, szóval ezt majd meglátjuk, és erről majd beszélünk, de beszéljünk most akkor a Brooklyn Netsről, ahol hát kialakult egy rotáció, és gyakorlatilag csak akkor lehet ebbe bekerülni, hogyha valaki sérült, viszont valaki állandóan sérült, és például Harmony Brooks, aki folyamatosan ilyen 15. emberként kering az NBA-ben, ugye járt Houstonban így, járt Torontóban így, és az vele az érdekes, hogy aztán mindig valahogy bekerülget a rotációkba. És most is lehozott egy, nem tudom, 4 vagy 5 triplás meccset, már most nem emlékszem fejből, de ami fontos nála, hogy ő tényleg egy jó shooter, és nem igazán tud semmi mást. Viszont ez egy olyan tulajdonság, ami miatt az edzők így megnézik, hogy ha milyen jó lenne a padra egy ilyen shooter 10 percre berakod, és egyszerűen nem lehet egyedül hagyni. Úgyhogy igazából ő lehet az, aki valahogy itt beverekszi magát, de van itt nem kevés fiatal, akit a Brooklyn Nets szerintem csak akkor néz majd meg, ugye mostani rukikról is beszélünk itt nyilván, és köztük elsőkörös rukikról is, mert hogy Noah Clowney abszolút ide tartozik, és egy picit ugye Jalen Wilson is, akiknek akkor lesz esélye pályára kerülni, hogyha ez a Brooklyn szezon már elmegy. De a Brooklyn azért nem olyan rossz, én ennél rosszabbra vártam már a startnál is, úgyhogy lehet, hogy ez még beletellik egy 3-4 hónapba. Úgyhogy velük kapcsolatban ennyivel készültem.
Én a Netszt nem vártam egy nagyon rossz csapatnak, tehát ilyen, szerintem ilyen 50% környékén lehetnek ők. Az ilyen play-in szint lenne.
Hát engem az nagyon nagy meglepetésként érne, hogyha ők megközelítenék azt.
Az 50%-ot? Meglátjuk, szerintem abszolút benne lett a pakliban. Harmony Brooks-szal kapcsolatban most felsejlett valami, hogy nem ő volt az, akinek volt egy ilyen mini Lin mániája, amikor így egymás után volt valami, nem tudom, 3-4-5 meccs, amikor ilyen 20 pontokat szerzett. Lehet, hogy keverem valakivel.
Simán, ne, de lehet, hogy Houstonba tolt egy ilyet.
De az már jó pár éve volt. Lehet, hogy keverem valakivel.
Hát figyelj, elképzelhetőnek tartom azt is. Minden esetre vele tényleg ez van, amit mondtam, hogy a tripla dobása miatt egyszerűen valahogy minden edző meg akarja nézni.
Az még vele kapcsolatban fúr egyébként, hogy valóban a triplája az kifejezetten jó. Első teljesen igaz, de mondjuk még mindig az a legjobb tulajdonsága gyakorlatilag a pályán. Egyébként meg borzasztóan fejez be a gyűrű közelébe, tehát tényleg ő semmi más nem tud gyakorlatilag, és se playmaking, se védekezés, se semmi más, úgyhogy ő tényleg az a típusú kombógárd, aki a legrosszabb típusú kombógárd, tehát ez a 190 centi környéke, de igazából nem irányító, nem támadja a gyűrűt, nem jó védő, szóval, ja.
Menjünk Bostonba, ahol gyakorlatilag eddig senki nem tudott bekerülni a rotációba, aki nem lett volna amúgy is benne, ugye Hauser már tavaly is ennek a tagja volt, és ez még egy picit meglepő is, mert a Bostonnak nyilván a második sora az, ami nehézséget okozhat, és inkább játszik Luke Cornet, inkább játszik Sam Hauser, még Oshae Brissett sem nagyon kerül pályára, pedig ugye Indiánában ő is rotációjátékos volt, se Swimmy Kailuk, a fiatalok se, tehát Benton vagy Jordan Walsh sem nagyon kerül bizonyítási lehetőség közelébe. amit annyiban megértünk, hogy a Boston meglehetősen dominánsnak néz ki, igaz, hogy ez abszolút az első soruknak köszönhető, azért itt én még nem tartom azt teljesen kizártnak, hogy a második sor összetétele alakul majd, mert azzal még itt a jó rajt árnyékában is, és a Boston drukkereket, hogyha most meginterjúvolnánk, akkor mindegyik azt mondaná, hogy igen, azért ott még van probléma, és amikor mondjuk már csak egy ember kiesik abból az alapvető hatos rotációjukból, ami hat igazán jó játékos, akkor azért már rögtön egyből érződik, hogy nincs meg a kellő mélység. Erre is kíváncsi vagyok, de arra is, ez most egy teljesen másik téma, hogy a Boston még ezzel akar-e valamit csinálni, hogy valami apróbb csere, vagy lehet, hogy majd amikor a kivásárlási piacon fel kell kapni valakit, akkor érkezik, de nem, valahogy nem hiszem, hogy ezzel a mostani rotációval, amit most látunk, ezzel végig mennek az egész szezonon, és ez lesz a playoffban is, tehát, hogy itt valami változtatás még azért szerintem jön majd.
Azzal a vető problémájuk, hogy Hauser kifejezetten jó támadó játékos, és rá gondolsz egy olyan ilyen bench piece-ként, akit beraksz, és tőle kapsz valami pozitívat. Nyilvánvalóan a gáza az, hogy Hauser hát finoman fogalmazva sem jó védő, és hiába a konzisztens támadásban, és ő tényleg nagyon konzisztens, tehát nagyon jó floor spacer, relatíve jó lepattanozó is, vagy legalábbis nem rossz lepattanozó, de védekezésben majdhogy nem mínusz egy ember, időnként legalábbis. Egy ilyen típusú játékos nem nagyon fogsz tudni játszatni a playoffban. És a Celticsnek talán mindegyik másik csapatnál jobban azon kellene dolgoznia, hogy megtalálja a hetedik emberét egyáltalán a playoffra. Mert jelen pillanatban...
Hát most Peyton Pritchard vagy Luke Cornet konkrétan. De itt tartunk.
Igen, ezzel mondom, tehát gyakorlatilag nincs. Nem biztos, hogy arra kellene fókuszálnod az alapszakaszban, hogy legyen esélyed 60 meccset nyerni. Nyilván ez tök jó dolog, ha összejön, de én biztos, hogy játszottam Jordan Walsh-t egyszerűen. Értem, hogy támadásban nulla a srác, vagy igazából egy hatalmas kérdőjel, de egyszerűen meg kell nézned azt, hogy tudsz-e találni egy olyan csávót még, egy hetedik embert, akit a play-offban be tudsz majd vetni. És én értem, hogy Jordan Walsh rookie, de ő nagyon-nagyon jó védő, és meg kellene szerintem egyszerűen nézned, hogy be tudja dobálni az üres triplákat, ugyanis őt olyan szinten fogják otthagyni, mint Tybalt. És közben meg tudod, hogy a védő oldalon egy rohadt magas IQ-val rendelkező, nagyon jó játékos. Tehát a preseasonben is ezt megmutatta ő már, hogy ő nagyon jól fog védekezni. Tehát én nem egészen értem, hogy itt mi a terv ezzel kapcsolatban. Tehát az alapszakasz kicsit erre is kellene, hogy legyen, hogy egyszerűen megpróbálsz találni valakit. Tehát az Mazula számára egyértelműnek kéne, hogy legyen tényleg, hogy itt nem fogja tudni se Hausert, se Cornet, se Pritchardot valószínűleg játszatni a play-offban. Tehát kell talán egy olyan játékos, mint Walsh, és oké, ő egy darab triplát se dobott be a preseasonben sem, de védekezésben tényleg jó volt, és ezt azonnal megkapná tőle. És ez már szerintem többet ér, mint az, amit Hauser jelen. Lehet, hogy a jelenlegi Hausernél alapszakaszban nem ér többet, mert nyilván Hauser támadásban tényleg most tök konzisztens, és ezzel is tudsz alapszakasz meccseket nyerni, de a playoffra meg leszel lőve. És nem tudom, hogy egyébként ki tudsz még megpróbálni, tehát...
Azért mondom, hogy lehet, hogy itt a kivásárlási piac lesz a...
Mert Brissettet esetleg...
Hát figyelj, a teória az, hogy Brissett egy 3D játékos, és ugye ő csak nem elég 3 és nem elég D, de mind a kettőből tud egy kicsit, hát én nem lepődnék meg, ha ő azért ebbe bekerülne, ha itt nem lesz változás, de kb. Ezt tudod felhozni. Na menjünk az Atlanta Hawks-ra, azt javaslom.
Még azt értem egyébként, hogy Sweet miért nem játszhatott kicsit többet, tehát hogy ő meg ugye semmit nem játszik eddig, tehát nem azt mondom, hogy ő ez a játékos lenne egyébként, de hogy neki is azért ennél több játékidó kellene gyusson szerintem.
Hát valaki, aki a Toronto Raptors-ba látta a Svi Mykhailiukot megkapni a lehetőséget, azt kell, hogy mondjam, hogy vele ez az ilyen erratikus játék, az, hogy amikor bedob két triplát, akkor utána hirtelen úgy érzi magát, mint Luke Kennard, tehát, hogy ő le is üti a labdát, meg ő hasonlítható a két játékos, csak mindenben gyengébb egy kicsit Mykhailiuk, de azt hozzáteszem, hogy amikor voltak olyan meccsei, amikor kvázi csereirányítót játszott, és jó, tehát egyszerűen Svi Mykhailiuk tök jó pick and roll irányító. Amit így nem értesz, csak mégis közben meg csak ezzel nem fogsz bekerülni, mert védekezésben gyenge vagy, mert a triplád az hol nagyon jó, hol teljesen elmegy, és hogy én azt hiszem, hogy ő neki végső soron a védekezése az, ami nagyon akar, nagyon kapar, tényleg Kennardhoz lehet hasonlítani szinte minden szempontból, de azért nincs azon az elit triplázó szinten, ami Kennardot bent tartja igazán a ligában.
Igen, vagy ami Hausert bent tartja a fő rotációban, amúgy meg igen. Pritchardot bent tartja. Tehát tényleg csak ezekkel vannak bejebb, csak ugye az a probléma, hogy ők a playoffra nem lesznek pályán tartatóak.
Igen.
Na mindegy,
igen.
Lehet, hogy ezzel előre szaladtunk.
Atlanta Hawks. Nyilván most ezen a ponton egyszerűen hülyeségnek hangzik Jalen Johnsonról beszélni, de mégis, hogy is mondjam, győzelmi köreimet, meg bevonulásomat meg akarom tartani. Tehát, hogy... Jalen Johnsonra megmondtam, hogy nem csak rotációban lesz, hanem bekerülhet a kezdőbe, ki is szorította onnan Sadiq Bait, és egyrészt büszke vagyok nyilván a jóslatomra, de másrészt pedig azt kell látnunk, hogy Jalen Johnson akkor átugrott, hogy gyakorlatilag 10. emberből lett, most lehet, hogy 4. ember ebben a rotációban. Én a jelenlegi játék alapján azt gondolom, hogy fontosabb játékos, mint DeAndre Hunter.
Simán, idén jobban játszik eddig.
Idén jobban játszik.
Kicsi, mint amelyik, de egyértelműen.
És arról nem is beszélve, hogy a most improved player, hát, hogyha most kéne kiosztani, akkor szó nélkül neki osztanám ki. Tehát ez tényleg hatalmas ugrás, amin ő túl van. És ott voltak igazából a jelek, de a sok sérülése miatt egyszerűen nagyon lassan realizálódott ez az egész. Minden esetre Jalen Johnson eddig egészen fantasztikus, és nem hogy betört a rotációba, hanem egészen hihetetlen szinten fontos ennek a csapatnak. Úgyhogy őt csak meg kellett említenem.
Abszolút, hát tényleg én is nekiadnám, tehát megduplázta gyakorlatilag a játékpercei számát, és a pontjai számát meg több, mint megduplázta. Oké, 15 pontos játékosoknak nem feltétlenül szoktak MIP-et kiosztogatni, de ha tényleg a tavalyi másodéves szezonjához mérjük az ideit, akkor eddig legalábbis éges volt a kettő, és nyilván csomó minden fenntartatatlan lepattanózása nyilvánvalóan az, tehát ő azért nem fog feltétlenül ilyen 9 pattanó felett átlagolni szerintem. A triplája viszont talán még lehet jobb is egyébként, mert általában üres helyzeteket dob rá, és ilyen 34%-kal dob eddig, ugye? Szóval az még lehet szerintem akár 36-37%-os is. És,
hát,
és
na... amúgy neki ugye ez volt a hát nem, gyengéje, tehát nem úgy akarom mondani, hogy ő fakezű volt, csak hogy azért azt a triplát azt féltette mindenki.
Ja nem, nem jó dobó egyértelműen, de ő egyébként pontosan olyan típusú játékos lehet, aki előbb tanul meg triplázni, mint büntetőt dobni. Ugye lehet. Volt egy-kettő ilyen a leghíresebb, ugye Bruce Bowen, bár Bowennél azért szerintem jobb büntetőző Jalen. Mindenesetre ő tényleg egy nagy találat volt részedről, és nem tudom, hogy ki kerülhet még egyébként be
hát,
majd a rotációba.
Leginkább senki. Én azt hiszem, hogy itt ugye az, hogy Wesley Matthews nem, vagy alig játszik, az lehet még egy kérdés, illetve azért én nekem nagyon nagy, és tényleg hatványozottan nagyon tetszik mindig Bruno Fernando, amikor pályára kerül az elmúlt évben is, most a preseasonben is, csak ugye most Okongwu meg Capella teljesen lefoglalja azt a posztot, de ott úgymond sérülés, vagy ilyen-olyan, mit tudom én, 4-es poszton sérülés, és Okongwu kicsit 4-est is kell, hogy játszon, tehát tudom képzelni, hogy Fernando pályára kerül, de ő egyszerűen egy megbízható center lett egy, azok után, hogy gyakorlatilag már kikopott a ligából, ami egyébként nem kis teljesítmény.
Buffként azért szerintem említsük meg, tehát nyilván, és ez persze nem egy nagy tipp, hogy egy ponton majd ő nyilvánvalóan be fog kerülni a Hawks rotációjába, hiszen egy majdnem lottery picket investáltak bele. Ugye 15-én húzták, és a preseasonben kifejezetten sokat játszott, és nem volt túl jó, de nem is volt borzasztó, tehát ő nyilvánvalóan majd fog játszani a szezon során, akár már idén is. De lehet, hogy ez kicsit csalás, tehát a 20 éves 15. pikkedet persze, hogy egy idő után majd fogod játszatni. Kérdés az, hogy ahhoz át kell alakulnia-e a backcourtnak egy kicsit, hogy ez megtörténjen, azért talán nem. Idővel szerintem ő megkaphatja a lehetőséget, illetve ugye most már elmondtam, hogy ez igazából ilyen evidencia, hogy meg kell, hogy kapjon majd a lehetőséget idővel.
Mondok egy másik evidenciát, Zoli. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, végigértünk a csapatokon.
Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok, azt is, hogyha támogattok minket, és a jövő héten pedig ismerős adásokkal jövünk, egy picit reagálunk már csapatszinten is a trendekre. Maradjatok velünk! Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.